Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Székely László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A tudományos gondolkodás története. A kopernikuszi fordulat. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Ugye az utolsó órán a görög csillagászat történetével foglalkoztunk, idézőjelben mondanám, hogy történetével, igazából a görög csillagászat kialakulásának legfőbb irányait ismertük meg, és ennek során arról volt szó, hogy két jellegzetes természetfilozófiai irányzat alakult ki Görögországban, a természet és ezen belül az ég a csillagvilág megértésével kapcsolatosan. Ugye egyrészt volt a milétoszi iskola, amely az ég és a földi világ azonos természetét vallotta. Elemeztük ezt a természetfilozófiát, egyrészt megállapítottuk azt, hogy egy bizonyos értelemben az újkori természettudományos szemléletet képviselt ez az iskola, pont abban, hogy az ég és a földi világot nem különböztette meg egymástól, amiből következett, hogy az égi jelenségeket a földi jelenségek mintájára magyarázták, és így nem istenségnek tekintették a napot, a napfogyatkozás nem olyan jelenségnek tekintették, amely egy misztikus jelenség, hanem hasonló természeti jelenségeknek, mint amilyen természeti jelenségeket tapasztalhatunk itt a Földön is. Ha arra gondolunk, hogy az újkori természettudomány, az újkori gondolkodás megszületésének egyik markáns összetevője volt az ég és a földi világ közötti különbség megszüntetése, az ég és a földi világ azonosságának kimondása. Ugye akkor ez a görög természetfilozófiai iskola, csillagok ezen alapuló értelmezése, mondjuk egy az ezen alapuló csillagászat, bizonyos értelemben a modern tudományunk előzményének tekinthető. Mégis láttuk azon az órán, és ez a legfontosabb, erre kell ismétlésképpen visszahivatkoznunk, hogy ez a csillagászat, ez a természetfilozófia igazából nem volt alkalmas arra, hogy egy olyan újfajta tudományt hozzon létre, amely tudomány a csillagok mozgását és általában a természet mozgását a matematika eszközeivel próbálja megragadni és leírni. Ilyen értelemben ez a fajta természetfilozófia, a milétoszi iskola természetfilozófiája nem vezethetett el ahhoz a szemléletmódhoz, amely a természet megértésében matematikailag is megformálható törvényeket, összefüggéseket keres. Ennyiben éppenséggel ez a természetfilozófia elzárja az utat abba az irányba, amely a modern tudományunkat jellemzi. És paradox módon ugye azt láttuk, hogy éppen egy olyan gondolkodásmód és természetfilozófia alapján alakult ki az első matematikai természettudomány, a görög matematikai csillagászat, amely bizonyos értelemben tudomány ellenesnek tekinthető mai szemmel nézve, persze arról beszéltem, hogy nem szabad megítélni mai szemmel az ókori tudományokat, de fogalmazzak inkább úgy, hogy pont egy olyan tudománynak köszönhető, vagy egy olyan természetfilozófiának köszönhető a matematikai természettudomány kialakulása a görög matematikai csillagászat formájában, amely az ég és a völti világ különbségét vallja, az égi világot isteni, vagy istenibb természetnek tekinti, mint a földi világot, tökéletesebbnek tekinti, ugye ez a pitagóreus természettudomány, és ehhez kapcsolódik valamilyen értelemben a platonizmus, és az arisztotelészi felfogás és a természetnek, és éppen ezen a bázison, ezen az alapon alakult ki a matematikai csillag, görög matematikai csillagászat. Azon az órán azt is jeleztem, hogy a görög matematikai csillagászat bizonyos értelemben előzménye az egész újkori modern tudománynak, és közvetlen előzménye. Nem tudjuk azt, hogy a görög matematikai csillagászat nélkül kialakult volna az újkori szemléletmód és az e szemléletmódot jellemző tudományosság, azonban ténylegesen, ahogy az emberiség gondolkodástörténet és ezen belül az európai gondolkodástörténet megtörtént, ebben ténylegesen a görög matematikai csillagászathoz kapcsolódva az ő inspirációjára, az ő elvei alapján alakul ki az a folyamat, amely elvezett Newtonig és Newtontól akár a 20. századig és a röntgenes elméletig. Ez az állítás mindenképpen igaz a fizika tekintetében, De hogyha azt nézzük, hogy a mai felfogásban, a mai tudományosság ideálban a biológia, a kémia és a más tudományok, természettudományok is egyre inkább matematikai eszközökkel próbálnak dolgozni, és a mintájuk valahol a matematikai eszközökkel dolgozó természettudomány, akkor ugye ilyen tágabb értelemben igaz ez az egész modern tudományra. Na most Kopernikus kapcsán azzal fogunk foglalkozni, hogy miképpen is jelenik meg ez a görög matematikai csillagászat az újkorban. Vajon Kopernikus fölrúgta ezt a görög matematikai csillagászatot? Vagy azt folytatta tovább? Ha fölrúgta, akkor ugye más érveket kell találnunk állításom alátámasztására. Miért teszem egyáltalán fel ezt a kérdést, hogy Kopernikus fölrúgta-e a görög matematikai csillagászatot? Hiszen ha azt állítom, hogy valamilyen módon a görög matematikai csillagászat a forrása az egész újkori természettudománynak, akkor minden bizonnyal várható, hogy az előadásban pont arról lesz szó, hogy Kopernikus folytatta a görög matematikai csillagászatot. De akkor miért teszek fel egy ilyen provokatív kérdést? Azért, mert hiszen a köztudatban valamilyen módon ma is úgy él, hogy Kopernikus, mint az újkori tudomány nagy forradalmára, éppen attól Kopernikus, hogy szakít, szembefordul a középkori és a görög csillagászattal, szembefordul Arisztotelésszel, Plátonnal, akik szerint ugye a Föld a középpontban van, szembefordul a skolasztikával, és egy gyökeresen új dolgot hoz létre. Még durvább megfogalmazásban is találkozhatunk ezzel a dologgal, szerencsére ma már egyre kevésbé, de azért én még sok ilyet olvastam, és talán önök is találkoztak ilyennel, hogy Kopernikus hozta el az igazságot szemben azzal a buta Ptolemaiosszal, szemben, aki szerint a Föld mozdulatlan, és a Föld van a középpontban, vagy a buta Ptolemaiosszal és Arisztotelésszal szemben. Tehát a köztudatban egy olyan kép él, ahol Kopernikusnak a lényege az, hogy fölrúgja a korábbi csillagászati gondolkodást, és valami teljesen mást hoz helyette. Ez egy nagyon hamis kép, abszolút ellentmond a tényleges tudománytörténetnek. Kopernikus bizonyos értelemben folytatja a görög matematikai csillagászatot. Azt lehet mondani, hogy a görög matematikai csillagászatnak újkori képviselője. De hát hogy lehetséges ez, hogy az a Kopernikus, aki a Föld középpontú világképet fölborítja és egy napközéppontú rendszert hoz létre, őt úgy szerintem, ugye az én állításom szerint úgy lehet és úgy kell mértatni, hogy ő az újkor Ptolemaiosza. Ezt fogjuk most ma megnézni, tehát ennek az előadásnak lehetne az is a címe, mert hiszen az egész kopernikusi témát nem lehet itt megtárgyalni, hogy Kopernikus az újkor Ptolemaiosza, és miért, hogyan, mit kell ez alatt érteni. Most ehhez ismétlésképpen vissza kell nyúlnunk az általam tartott előző órának a tematikájához, témaköréhez, annak is a végéhez. Miről is volt szó Ptolemaiosznál? Mit emeltünk ki Ptolemaiosznál? Hogy mennyiben volt Ptolemaiosz műve zseniális mű? Ugye abban az értelemben azért hozzá kell, hogy Ptolemaiosz műve, idézőjelben Ptolemaiosz műve, Ptolemaiosz összegzi a görög matematikai csillagászatnak az egyik ágát, melyik ágát, azt az ágát, amelyek epiciklusokkal és excenterekkel dolgozik, ennyiben Hipparchoszt és másokat is földolgoz, és az ő vívmányait építi bele ebbe a műbe. De mivel, hogy ezeket a korábbi műveket, tehát nem a semmiből alkotott Ptolemaiosz, ő egy összegző munkát alkot, tehát ennyiben, ha azt mondjuk, hogy Ptolemaiosz műve zseniális, és Ptolemaiosz zsenialitás, az akkor az általában a görög matematikai csillagászat zsenialitását jelenti, és az összes őt megelőző e témában dolgozó görög csillagásznak is a zsenialitását. Tehát nézzük akkor meg ismétlésképpen, hogy mi is a lényeg ennek a ptolemaioszi zseniális rendszernek, amikor ugye a zseniálisról beszélünk, még egyszer hangsúlyozom, arra kell gondolni, hogy általában a görög matematikai csillagászat zsenialitásáról van szó. Ugye az a fantasztikus ebben a rendszerben, hogy először az emberiség történetében egy olyan elmélet jött létre a természet egy bizonyos részéről, a csillagvilágról, amely elmélet segítségével kiszámolható a természet viselkedése, amely elmélet matematikai eszközökkel reprodukálja, adja vissza a természet viselkedését, és ennek alapján kiszámítható a természet viselkedése, idézőjelben mai kifejezéssel erőrejelzés nyújtható a természet bizonyos területeinek viselkedéséről, konkrétan miről itt van szó, itt a bolygók mozgásáról, a nap és a hold mozgásáról, előrejelzés adható matematikai eszközökkel. Ilyen korábban nem volt az emberiség történetében, ezt a görögök hozzák létre, és Ptolemaiosz rendszere a nagy összegző rendszer, matematikai eszközökkel számolni tudunk, és a számítási eredmények olyanok, hogy megmutatják azt, hogy hogy fog viselkedni a természet. Milyen eszközei vannak ennek a rendszernek? Ez azért fontos ugye tudnunk, mert majd Kopernikusnál is látni fogjuk, hogy igazából egy az egybe folytatja a dolgokat. Ugye szemben a homocentrikus szférák elméletével, Ptolemaiosz rendszerében nem homocentrikus egy központú szférákról van szó, hanem különböző központú körökről, úgynevezett excenterekről és epiciklusokról. Föl is rajzoltam a múltorán, ugye, hogy az epiciklust úgy kell értelmezni, hogy van egy nagy kör, ennek itt a középpontja, ez egy deferens, úgy hívják, hogy deferens kör. Ezen elképzelünk, vagy fölveszünk egy matematikai pontot, és ezen fölveszünk egy másik kört, és mondjuk ide, ezen is kering egy pont, vagy maga a bolygót rakjuk ide, hogy kering. De ha akarjuk, hogy fölvetnünk egy újabb kört, egymás skatulját, és itt ezt elmondtam a múlt órán. Ugye ez a epiciklus. Az excenter az pedig ennek a fordítottja, a középpont körül egy kis kör van. Ezen van ez a keringő matematikai pont, mondjuk ebbe az irányba. És ez a pont középpontja egy nagy körnek. Mondjuk, hogy szépen legyen rajzolva, hogy itt megy a nagy kör. És hogy ez a középpont, ez a középpont közé rajzolok szépen így egy kört. Na most nyilván, ha ez a középpont itt kering a kis kör között, akkor ez a nagy kör így kering valahogy körbe, és akkor ezen kering mondjuk egy bolygó, vagy egy másik pont, és akkor a epiciklust is rakhatok, egy újabb excentert, és így tovább. A lényeg ugye az, hogy tökéletes, egyenletes közmozgásokból adjuk vissza a bolygók mozgását, de nem egy körön feltételezzük a bolygók mozgását, hanem feltesszük, hogy sok kör tartozik egy bolygó mozgáshoz. Ez a sok kör különböző módon illeszkedik egymásba, és így amit megfigyelünk, bolygó mozgást, az a bolygó mozgás, ez sok kör mozgásának eredője, azért tűnik szabálytalannak. Magyarán egy tökéletes matematikai mozgásrendszerből adjuk vissza a látszólag tökéletlen mozgást. A bolygók látszólag tökéletlen szabálytalan mozgása a rendszerben matematikai szabályos összefüggések eredőjeként jelenik meg. Természetesen a Ptolemaioszi rendszer nem pontos, de ahhoz képest, hogy korábban soha ilyen, még a gondolata se volt annak, hogy matematikailag lehet számolni és előrejelezni bizonyos természeti jelenségeket, ehhez képest egy fantasztikus eredet is korábban soha nem volt vívmánya a gondolkodás történetnek. Na most hogyan, miképpen jut el Kopernikusz a maga új rendszeréhez? Mi a kopernikuszi műnek a lényege? A köztudatban ez úgy szerepel, hogy Kopernikusz gondolt egyet, és kijelentette, hogy a nap van a középpontban, és ettől lett zseniális, ezért kell ünnepelnünk őt, mert kijelentette, hogy a nap van a középpontban. Erre a válaszom, tehát erre a közfölfogásra az a válaszom, hogy ez nem így van. Ha Kopernikusz kijelentette volna filozófiai, természetfilozófiai vagy más alapokon, hogy a nap van a középpontban, akkor lehet, hogy lettek volna lelkes hívei, követői, de egyáltalán nem tekintették volna komoly tudósnak, csillagásznak, és nem váltott volna ki olyan hatást, mint amilyen hatást ténylegesen kiváltott. Kopernikusz nem attól lett Kopernikusz, hogy kijelentette, hogy a nap van a középpontban, hanem egyrészt attól, hogy ezt a Ptolemaioszi rendszert, ugye, ahol rengeteg kör és excenter, epiciklus, sok bonyolult rendszere adja vissza a bolygók mozgását, egyrészt kiválóan és magas szinten ismerte. Úgy tartották nyilván Kopernikusz már fiatal körében az egyetemen is, hogy kiváló matematikus, és ez alatt azt értették, hogy kiváló matematikai csillagász. A krakkói egyetemen ebben az időben erős volt a matematikai csillagászatnak a helyzete, és Kopernikusz alapos műveltséget szerzett a területen, és nagyon tehetségesnek bizonyult ezen a téren. Kopernikusz professzionálisan értette, talán korábban a kora gondolkodói csillagászat között a legjobban értette Ptolemaiosznak a rendszerét. Ez nagyon fontos. És hogyha Kopernikusz nem foglalkozik Ptolemaiosz rendszerével, nem töprenge rendszeren, akkor soha nem jut el oda, hogy egy új rendszert alkosson. Ezért Ptolemaiosz rendszere nélkül már a kopernikuszi fordulat elképzelhetetlen lett volna. Az a probléma, amiben beleütközött Kopernikusz, az nem az volt, hogy általában csodálkozom a világon, de gyönyörű szép a nap, a hold, keringenek itt körülöttem, vagy talán mégsem a nap kering, hanem a föld a nap körül. Nem ilyen szinten ment a dolog. Volt egy gyönyörű matematikai rendszer, amely matematikai rendszer mégsem volt teljesen tökéletes. Ptolemaiosz idejében még új volt, 1-200 éves volt ez a matematikai csillagászat, egy fantasztikus dolog volt, hogy volt ilyen, és a Ptolemaiosz összegzés az korábbi görög rendszereknél is pontosabb volt. Ez egy fantasztikus dolog volt, csak azóta eltelt 1500 év. Ez az 1500 év alatt már nem arra figyelt a korabeli csillagászat elsősorban, hogy milyen zseniális, hogy van ez a rendszer. 1500 év után ugye már jobban a rendszer belső struktúráját és problémáit vizsgálgatják azok, akik ezzel foglalkoznak. Ptolemaiosz ezekhez tartozott. És akkor most, ha föltenném a kérdést, lenne időnk rá, de erre nincs időnk, és megkérdezem, hogy jó, azt már tudjuk, Kopernikusz ezzel a rendszerrel behatóan foglalkozott, és mesteri módon értette ezt a rendszert, tudott benne jól számolni, akkor vajon mi volt az a problémája ennek a rendszernek, amely miatt mégis egy másik rendszer dolgozott ki, vajon miért tette ezt? A szokásos válasz, nem volt elég pontos ez a rendszer, nem pont úgy mozogtak a bolygók, mint hogy azt kiszámolták belőle. Na most ez részben igaz, majd látni fogjuk, hogy egy esetben nagyon is igaz, csak hogy Kopernikusz nem ezért volt elégedetlen Ptolemaiosz rendszerével. Vagy ha elégedetlen volt ezért is, ez másodlagos volt a számára, volt egy ok, ami miatt sokkal elégedetlenebb volt ezzel a rendszerrel. És hogyha Kopernikusz nem azért volt elégedetlen ezzel a rendszerrel, mert nem volt elég pontos, vagy nem elsősorban ezért volt, akkor az sem igaz, hogy a Kopernikusz fordulatra azért került sor, mert ugye a hajózás miatt pontos csillagászati mérésekre volt szükség. Ilyet is lehet olvasni tudománytörténeti könyvekbe. Én máig is gondolkodom azon, és nem értem, hogy mire gondoltak ezek a szerzők, mert a pontos hajózáshoz a bolygó mozgások pontos ismeretére tulajdonképpen nincs szükség. Úgyhogy, és ez az egész a bolygó mozgásokról szól. Ugyanis azt meg lehet mutatni, hogy a napnak a mozgása, a nap mozgásával kapcsolatos elmélet szempontjából teljesen mindegy, hogy a Föld van a középpontban, vagy a nap. Akár nap középpontban gondolkozunk, akár Föld középpontban, ugyanolyan eredményesek lehetünk. A bolygó mozgások azok a bonyolultak. Tehát ilyen értelemben, tehát nem csak ténylegesen nem igaz az, hogy a nagy felföldedések és a intenzívvé vált hajózás kényszerítettek a kopernikuszi fordulatot, hanem nincs is értelme ennek az állításnak, nem is kényszeríthette ki a kopernikuszi fordulatot. Na de miért volt akkor Kopernikusz elégedetlen ezzel a rendszerrel? Hát ugye ugyanazért tulajdonképpen, amiért a pitagóreusok is úgy gondolták, hogy a tényleges mozgásokkal szemben valami tökéletesebb dolog jellemzi a természetet. Mert úgy gondolta Ptolemaiosz, hogy nem eléggé tökéletesek a körök, nem eléggé tökéletes, egyenletes a mozgás ebben a rendszerben. Azaz Ptolemaiosz, vagyis a Kopernikusz mondta, hogy Ptolemaiosz túllépett Plátonon, a pitagóreusokon, elkövetett egy olyan dolgot, amit nem volt, lett volna szabad elkövetnie. És mi ez a dolog? Ez a dolog az ekváns. Erről nem beszéltem a múltkori órán, direkt azért, mert ez vezet át Kopernikuszhoz. Mi az az ekváns? Emlékezünk vissza a múlt órára. A múlt órán rövid ismeretként azoknak, akik nem csillagászok, jellemeztem azt, hogy ha megfigyeljük a bolygók mozgását, bármikor lehet, vegyünk elő egy napilapot, általában le van írva, hogy hol látható a Mars, a Vénusz, és így tovább, ha látható, ha megtaláltuk, figyeljük őket minden este, és látni fogjuk, hogy hogy mozognak ott a csillagok között. Ugye inkább a Marsot érdemes nézni, vagy a Vénuszt, de mondjuk a Jupitert is csak az lassabban mozogott, az két hetente érdemes nézni. Ugye azt látjuk, hogy a csillagok között, mondjuk itt vannak a csillagok, és mondjuk itt van a Jupiter, azt látjuk, hogy a Jupiter mozog a csillagok között egy irányba, csak hogy néha gyorsabban mozog, aztán lelassul, és aztán végül egészen megáll. És aztán szépen megfordul, visszafordul, itt újra megáll, akkor itt újra begyorsul, jó gyorsan megy, akkor újra lelassul, újabb hurkot tesz egy év múlva, és így szépen mozog tovább. Azaz, A bolygók nem egy látszólagos mozgásánál nincs egyenletes mozgás, és nem tökéletes a szabályosság, lassulnak, gyorsulnak, kurkot tesznek, és így tovább, mert ugye hát azért kell többek között a több kör, hogy ezt a bonyolult mozgást vissza lehessen adni. Na most viszont Ptolemaiosz úgy látta, hogy excenterekkel, epicikusokkal, puszta körökkel nagyon nehéz visszaadni ezt a sebességingadozást, és ezért vezette be az ekvánst, ami a következőt jelenti. Itt van egy kör, és nyilván ezt az ekvánst lehet alkalmazni a epiciklus középpontra, meg a bolygó, tehát mindegyik körnek körön keringő pontra lehet alkalmazni. Hogy is szól a pitagoreus alaptétel, ez a középpont? Egyenletes körmozgás, tökéletesen egyenletes körmozgás, tökéletes körön. Tehát nem gyorsul, nem lassul a körmozgás. Na most a következő trükköt vezette be Ptolemaiosz. Itt van egy pont a körön, mondjuk ez lehet a bolygó is, vagy akármi, ami kering a körön. Kössük össze egy adott pontját a körnek, a középponttal is felezzük el, ez az ekváns pont. És tekintsük úgy a dolgot, hogy a bolygó ezen a tökéletes körpályán kering, de a középpontból tekintve nem tökéletesen, egyenletesen kering az a bolygó, vagy az a pont, akkor azzal megsértettük a tökéletes egyenletes körmozgást. Hogy tehetett ilyen Ptolemaiosz? Nem tett ilyet, mert ő is ragaszkodott ez a tételhez. Nem azt mondta, hogy jó, nem a középpontból tökéletes egyenletes a körmozgás, de az ekvánsból az. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy t idő alatt az ekvánsból tekintve ugyanakkor a szöget fut be a bolygó. Mert ugye, amikor mi az égre nézünk és a bolygó sebességét látjuk, akkor azt látjuk, hogy mondjuk így ilyen irányba volt, és mondjuk egy hónap múlva abban az irányba van. Ha egy hónap múlva utána legközelebb ilyen irányba volt, és ebbe az irányba van, így, akkor kétszer, még egyszer akkor a szöget zár be, ugye, amit látunk, ugye innen nézzük a bolygót, ez a szemünk, itt a bolygó. Az, hogy milyen gyorsan mozog a bolygó, az a számunkra attól függ, hogy mekkora szöget tesz meg egy adott idő alatt. Ha egy adott idő alatt ekkora szöget tesz meg, akkor van egy sebessége, ha adott idő alatt pont még egyszer akkora szöget, akkor úgy látjuk, hogy kétszer olyan gyorsan mozog. Tehát az, hogy látjuk, hogy a bolygó hogyan mozog az égbolton, ugye az nem attól függ, hogy ezen a rajzon mekkora körívet fut be, hanem ahonnan nézzük, amely pontból nézzük, abból a pontból mekkora szöget zár be az a pálya a mi szemünkkel. Tehát ha a középpontban vagyunk, akkor az azonos szöget bezáró mozgásnál azonos ívet is fut be a körön ténylegesen. Ebben az esetben ugye akkor a kör középpontja és az egyenletes mozgás kör középpontja azonos. És a természetes gondolkodás számára föl se vetődik, hogy szétválasztjuk ezt a két pontot. Ptolemaiosz szétválasztja ezt a két pontot, és mi következik ebből? Ebből az következik, hogy ha a középpontból nézzük a dolgot, és mit vagyunk, mert ide van rakva a Föld, akkor azt látjuk, hogy a bolygó néha kétszer olyan gyorsan mozog, mint máskor. Tehát, ha a középpontból nézném a dolgot, fölrúgtam volna a pitagoreusi tételt az egyenletes, tökéletes körmozgásról. De erre az a válasz a Ptolemaiosznak, hogy jó, hát mi itt vagyunk, és mi nem így látjuk a dolgot, de az ekvánsból igenis egyenletes a mozgás. Magyarán ezt hogy lehet megfogalmazni nagyon tömören, amit az ekvánst jelent a Ptolemaiosz rendszerben? Azt, hogy Ptolemaiosz megőrzi egy bizonyos értelemben a tökéletes és tökéletesen egyenletes körmozgás eszmét, megőrzi Ptolemaiosz, de úgy őrzi meg, hogy a tökéletes körpályának a középpontja, tehát a tökéletes körmozgás középpontja, és a tökéletesen egyenletes mozgás viszonyítási pontja nem azonos. Az ekváns pontból tekintve tökéletesen, egyenletesen kering a bolygó a körpályán. A középpontból, a kör középpontjából tekintve, amely középponthoz képest tökéletes a kör, ebből a középpontból tekintve viszont nem. Tehát van tökéletesen egyenletes mozgás, van tökéletes körpálya, de a tökéletes egyenletes mozgás viszonyítási pontja és a tökéletes körpálya középpontja nem azonos. Szétválik ez a két dolog. Ugye egy kicsit modern közmondással erre azt mondhatjuk, hogy Ptolemaiosz ekváns megoldása végül is egy olyan megoldás, amelyben a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad. Miért van szüksége erre Ptolemaiosznak? Azért, mert a bolygók látszó mozgásánál igen nagy sebességingadozások vannak, Ezt valahogy vissza kell adni, és csupán körökkel és a körök egymásba helyezésével, anélkül, hogy szétválasztaná a tökéletes körközéppontot és az egyenletes mozgás viszonyítási pontját, Ptolemaiosznak nem sikerül megoldani a sebesség ingadozások visszaadását. Már most ez az, ami nem tetszik Kopernikusnak. Kopernikus ugyanis azon túl, hogy Krakkóban, ahol igen erős fellegvára volt akkor a matematikai csillagászatnak, elsajátítja a görög matematikai csillagászatot és mesteri művelője lesz Ptolemaiosz értője és művelője lesz Ptolemaiosz rendszerének. Ezen túl Kopernikus egyetemi tanulmányokat folytat Észak-Itáliában is, orvosi tanulmányokat elsősorban, mert orvosi végzettsége is van neki. Elsősorban orvos tant hallgat az egyetemeken Észak-Olaszországban. De Észak-Olaszországban ez időben ugye erős a platonista hatás, ugye ez a késő reneszánsz időszaka, és hát Kopernikusra nagy hatással van a platonista gondolkodás. És ez az erős filozófiai hatás, ez az erős platonista, és a Platonon keresztül pitagóreus filozófiai hatás alapján Kopernikusnak nagyon mély meggyőződése, hogy a világ matematikailag tökéletes, harmonikus, és hogy a csillagvilág felépítése csak olyan lehet, hogy tökéletesen egyenletes körmozgást folytatnak az égitestek, méghozzá szó szerint és kompromisszummentes értelemben. Kompromisszummentes értelemben, azaz ekmások nélkül. Az ekmás Kopernikus számára megszegése annak az elképzelésnek, hogy az égitestek isteni természetűek, vagy Istentől erednek, és ezért csak tökéletesek lehetnek, és ezért csak tökéletes mozgást folytathatnak. Az a tény, ami Ptolemaiosz számára elfogadható volt, hogy szétválasztotta ugye ezt a két pontot, ez Kopernikus számára elfogadhatatlan, ez Platon eszméjének és a tökéletesség eszméjének feladása. Azaz Kopernikus nem előre akar menni Ptolemaioszhoz képest, hanem hátra, visszafelé. A motiváció, amely Kopernikust a Ptolemaioszi rendszer reformjára késztette, az a visszatérés a múltba, Ptolemaioszhoz képest is a múltba 2-300 évvel. Tehát nem a tapasztalatról volt itt szó. Ezért vizsgálta nagyon intenzíven Kopernikus Ptolemaiosz rendszerét, ezért töprengett azon, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a rendszerrel, hogyan lehetne úgy fölépíteni ezt a rendszert, hogy ne legyenek benne ekvánsok. És végül arra a következtetésre jut, hogy a rendszer javítgatásával ez nem oldható meg, valami gyökeres probléma van ezzel a rendszerrel, fejtegeti Kopernikus. Végül úgy éreztem, hogy itt alapjaiban kell valamit megváltoztatni ebben a rendszerben. És ez az alapjában való megváltoztatás jelentette azt, hogy fölcserélte a napnak és a földnek a helyét. Tehát amire úgy szoktak emlékezni, és amit úgy szoktak említgetni, hogy ez a rettenetes dogmája a csillagászatnak, a skolasztikus dogma a tökéletes körmozgás és a tökéletes egyenletes körmozgásról, ez a rettenetes tudomány akasztó dogma, ugye, hogy ez szerepel a köztudatban, meg a tudomány történészek egy részénél, ez a dogma volt az, ami Kopernikust arra ösztönözte, hogy keressen valami mást, Ptolemaiosz rendszere helyett, pontosabban nem is valami mást, hanem Ptolemaiosz rendszerét alapvetően megreformálja. És akkor itt mostan, ha fölfigyeltek, már is használok egy kifejezést, ami nem a forradalom, hanem a reform kifejezés, mert szigorú tudományos értelemben Kopernikus igazából megreformálja a Ptolemaiosz rendszert. Ez a reform azonban világnézeti értelemben, kultúrtörténeti értelemben forradalmat jelentett. Ugyanis csak a rendszer és a matematikai csillagászat szempontjából bizonyos értelemben nem olyan nagy jelentőségű a Föld-Nap helycsere, persze nagyon nagy jelentőségű, de nem oly mértékben nagy jelentőségű, hogy Kopernikus ne lehetne Ptolemaiosz folytatójának tekinteni, és a görög matematikai csillagászat folytatójának tekinteni. Ugyanakkor azonban a középkori gondolkodáshoz képest, amelyen belül nagyon fontos volt a Föld középponti helyére vonatkozó elképzelés, a középkori gondolkodáshoz, a középkori kultúrtörténethez képest ez egy forradalom volt. De más az, hogy van egy kultúrtörténet, és van egy világnézete egy kornak, és egy tudományos elmélet szembefordul e világnézet és kultúra egy nagyon fontos érzésével és gondolatával, a földközéppontúsággal, az emberközpontúsággal, és más az, hogy magán a tudományon belül mi történik. A görögöknél nem volt ennek akkora jelentőség. Ugye a pitagóraiusok volt erre szó, már beszéltek a föld mozgásáról, megjelenik a napközéppontoság, és nem vált ki ez olyan nagy megrázkódtatás, mert a görög világban, abban a világnézetben, abban a világfölfogásban ez nem robbant úgy, mint akkor Európában. De Kopernikusnak nem ez volt a szándék, mert megint utalok rá, nem az volt a szándék, hogy valami nagy, szép természetfilozófiai újdonságot alkosson, lám-lám, hogy a nap van mégis a középpontban. Ő a Ptolemaioszi rendszert próbálta kijavítani. De ez a kijavítás persze Kopernikus számára is nagyon sokat jelentett, mert Kopernikus ugye, mint vallásos ember, aki egyébként az egyháznak tagja volt, ugye pap volt, ez a Kopernikus számára a világ a természet Isten által létrehozott rend, és többek között nem csak arról volt szó, hogy ő neki, mint tudósnak nem tetszett Ptolemaiosz rendszer, nem volt szép, hanem eleve ugye az isteni rend sem igazán szép, hogyha olyan, mint ahogy Ptolemaiosz felteszi Kopernikus gondolkodásában. Tehát amikor Kopernikus ki akarja javítani a Ptolemaiosz rendszert ekmánsok nélküli ezért tökéletesebb rendszerre, tehát nem a pontosságban akar egyszerűen ő úgy gondolja, hogy persze még pontosabb is lesz majd a rendszer, de itt a lényeg az ekmánsok eltüntetése, akkor nem csak arról van szó, hogy egy szép, gyönyörködni akar egy szebb rendszerben, hanem úgy gondolja, hogy Istenhez méltóbb egy olyan világrend, ahol nincsenek ekmánsok, és ilyen értelemben tehát ez a mély meggyőződés a világ szépségében, az Isten a világ, a természet, mert ismert teremtménynek szépségében motiválja legmélyebben abban, hogy egy szebb rendet akar, és ha talál egy szebb rendet, akkor nyilván az azt bizonyítja, hogy akkor a világ olyan, mert az méltóbb Istenhez. És így jut el tehát akkor a napközéppontú rendszerhez Kopernikus. Ha azonban kezünkbe vesszük Kopernikus művét, és elkezdjük lapozgatni, és elkezdjünk foglalkozni vele, akkor azt fogjuk látni, hogy ha nem rajzoljuk oda ugye a középpont égitesthez az ilyen kis sugarakat, hogy jelezzük, hogy ez a nap, és nem is írjuk oda, hogy ez a nap, vagy a föld, vagy akármi, hanem csak azt rajzoljuk oda, hogy itt van középen egy égitest, egy gömböt rajzolunk oda, itt pedig keringenek körülötte gömbök, és mellé raktuk a Ptolemaioszi rendszert, akkor azt fogjuk látni, hogy a két rendszer nagyon hasonlít egymáshoz. Matematikai jellegében, struktúrájában a két rendszer párhuzamos egymással. Kopernikus megcseréli a Föld és a Nap helyét, de egyébként, és elveti az ekmánsokat, de egyébként teljesen Ptolemaiosz módszerével dolgozik. És itt van a súlyosabb összefüggés Ptolemaiosz és Kopernikus között. Nem csak arról van szó, hogy Ptolemaiosz rendszere nélkül Kopernikus nem gondolkodhatott volna azokon a dolgokon, aminken töprengett, és aminek eredményeképpen megalkotta a napközéppontú rendszerét. Tehát nem arról van szó, hogy spekulál arról Kopernikus, hogy de csúnya az a világ, ha a Föld van a középpontban, hát legyen a nap a középpontban. Tehát nem egy ilyen elvont természetfilozófiai dologról van szó. Egy kemény matematikai rendszerben töpreng és gondolkodik, amit Ptolemaiosz teremtett meg. Ha nincs ez a rendszer, akkor nincs miben gondolkodni, és nincs meg a motiváció, semmi nincs meg ahhoz, hogy egy napközéppontú rendszert alkosson. De nem csak erről van szó, hanem arról, hogy amikor ő eljut a rendszerben töprengve a napközép, a Föld-nap helycsere gondolatához, és kipróbálja ezt a cserét, és annak a következményeit, és úgy látja, hogy az jobb, akkor azt hogy látja úgy, hogy jobb? Abban az értelemben jobb, hogy egy ptolemaioszi elvek alapján felépítendő napközéppontú rendszerben gondolkodik, és azért jobb a napközéppontusága számára, mert úgy látja, hogy a napközéppontuságból kiindulva a ptolemaioszi eszközökkel felépítve egy rendszert, sokkal szebb, harmonikusabb, ekvások nélküli rendszerhez juthatunk, ami esetleg még talán pontosabb is lesz, mint a ptolemaioszi rendszer. Az a kopernikuszi rendszer, ami végül is az újkor első nagy tudományos rendszere, az egyben az ókori görög csillagászat utolsó nagy tudományos rendszere is, hiszen az ókori görög matematikai csillagászat eszközeivel épül föl egy napközéppontú rendszer. Ezért fogalmazhatunk úgy is, hogy tulajdonképpen a Kopernikus rendszere nem más, mint a Ptolemaiusi rendszer napközéppontú tükörképe. Ezt persze metaforikusan kell érteni, ugye a tükörképben a jobb és a bal fordítva van, egyébként tükörkép. Hát valahol erről van szó a Föld-nap viszony tekintetében is, persze ez egy metafora, tehát nem szó szerinti tükörkép, azért egy kicsit másképp vannak a körök egyébként is, de valahol mégiscsak arról van szó, hogy a két rendszer egymásnak a hasonlás és egy elvont értelemben tükörkép, ahol nem a jobb és a bal cserélődik föl, hanem a nap és a föld helye és mozgása. És akkor már is érthetővé válik az állításunk egyik fele, amivel az órát indítottam, hogy Kopernikusz az újkor Ptolemaiosza. Láttuk azt, hogy Ptolemaiosz egy rendkívül nagy természettudós és csillagász volt, annak a matematikai csillagászati rendszernek a megalkotója, amely összegzi a görög matematikai csillagászat eredményeit, és amely történetileg is áthagyományozódik az újkor elejére. És amelyben gondolkodnak a skolasztikus és a reneszánsz csillagászok, természettudósok, ennek részeként, amelyben gondolkodik Kopernikusz is. És akkor nézzük meg a másik fejét, Arisztarkosz valóban az ókor Kopernikusza. Nem tudjuk Arisztarkoszról, hogy ő kidolgozott volna-e olyan rendszert, amely valamennyire is visszaadja a megfigyelhető bolygómozgásokat. Valószínű nem dolgozott ki ilyen rendszert, mert akkor legalább emléke, töredéke fennmaradt volna a görög filozófia történeti, természetfilozófia történeti forrásokban utalás lenne arra, hogy Arisztarkosznak volt egy olyan nagy rendszere, ami hasonlít Ptolemaioszéhoz, csak a nap van a középpontban. Ehelyett Arisztarkoszról csupán csak annyit tudunk, hogy feltette, hogy a nap van a középpontban, és valószínűleg úgy tette föl, hogy tökéletes körpályákon keringenek körülötte a bolygók. Na most könnyű belátni azt, hogy egy ilyen rendszerrel az égvilágon semmit nem lehet kezdeni, minimálisan sem adja vissza a megfigyelhető mozgásokat. Tehát lefokozzuk Kopernikuszt, ha azt mondjuk Arisztarkosz az ókor Kopernikusz, mert azt állítjuk, hogy Kopernikusz csak annyit csinált, mint Arisztarkosz, kimondta, hogy a nap van a középpontban, és akkor valami halvány elképzelést vagy modellt alkotott erről, amelyik tökéletesen ellentmondásban van a tapasztalattal. De nem ez Kopernikusz. Kopernikusz az, aki mesteri módon alkalmazza Ptolemaioszt, ismerve a ptolemaioszi eredményeket, egy új rendszert hoz létre, amelyik egyenrangú a ptolemaioszi rendszerrel. Csak akkor mondhatnánk azt, hogy Arisztarkosz az ókor Kopernikusza, ha Arisztarkosznak is lett volna egy Ptolemaioszival egyenrangú rendszere, ami nem volt. Azt meg, hogy azt állította, hogy a nap van a középpontban, hát Istenem, ezt lehet állítani. Tudományosan mit érez, hogyha nincs meg hozzá a rendszer? Anélkül csak egy véletlen eltalálásnak lehet ezt tekinteni. Nagyon lényeges, hogy a Kopernikuszi műben nincs utalás Arisztarkoszra, mert nem is ismerte azt a forrást, amelyik Arisztarkosznak tulajdonít egy ilyen rendszert. Általában az szerepel a mű elején, hogy többek között a pitagórosok is azt tanították, hogy a legtisztább elem a tűz, és a legtisztább elemből álló nap van ezért a világegyetem középpontjába. Tehát ugye ott felsorol Kopernikusz néhány érvet amellett, hogy miért kell áttérnünk a napközéppontú rendszerre, ugye a legfontosabb érve, hogy rossz a rendszer, ekvánsok vannak benne, és így tovább, de emellett természetfilozófiai érvként a legtisztább elemre, a tűzre is hivatkozik, és a pitagóreusokra. Tehát nem arra hivatkozik, hogy a megfigyelések alapján én vizsgáltam a csillagokat, a bolygók mozgását, a napot és a holdat, és kikövetkeztettem, hogy a nap van a középpontban, nem. Egyrészt hivatkozik arra, hogy a legtisztább, legnemesebb elem a tűz, ezért eznek van a legméltóbb helye a középpontban. De nem ez a lényeg a számára, ez csak egy hivatkozás és egy természetfilozófiai megindoklása a rendszerének, a döntő ugye a rendszer belső matematikai struktúrája. És akkor most felvetődik az a kérdés, menjünk egyel tovább, hogy milyen eredménnyel járt ez a kopernikuszi munka. Tudjuk azt, hogy egy olyan eredménnyel járt, egy olyan művel, amely ekvivalens a Ptolemaioszi rendszerrel annyiban, hogy hasonlóan kidolgozott, hasonló eszközökkel dolgozik, csak a nap és a föld van benne éppen másképpen. De vajon csak ekvivalens, vagy többet is nyújt nekünk már ez a rendszer? Hát az első a pontossága a rendszernek. Ma már tudjuk azt, hogy Kopernikusz rendszere nem volt pontosabb, mint Ptolemaiosz rendszere. Bizonyos esetekben pontosabb volt, a nap mozgásának számításában adott pontosabb eredményeket. Más esetekben pontatlanabb volt, vagyis más esetekben Ptolemaiosz rendszere volt pontosabb. Érdemes arra kitérnünk, hogy a nap mozgása tekintetében volt többek között pontosabb Kopernikus elmélete, de ezt be lehet bizonyítani, hogy a nap mozgása szempontjából teljesen mindegy, hogy a napot rakom a középpontba vagy a Földet. Tehát itt a Föld-nap helyseinek nem volt különösebben nagy szerepe. De volt még egy pontja a kopernikusi rendszernek a nap mellett, ahol sokkal pontosabb volt, és megoldotta a Ptolemaiosi rendszernek egy óriási nagy problémáját, amivel a csillagászok nagyon sokat vihaskodtak, és amelyet már 500 évvel korábban, vagy egy 3-400 évvel korábban egy arab csillagász is megoldott, csak nem vált közismerté ez a megoldás. Ez a megoldatlan probléma tekintetében, amikor megtalálták a tudományt ezeknek az arab csillagásznak és a csillagásznak a megoldást, akkor sokan elkezdtek azon töprengeni, hogy vajon Kopernikusz ellopta ezt a megoldást, szándékosan elhallgatta ezt az arab csillagásznak az eredményét, mert ugyanazt teszik mind a ketten a probléma megoldására. Ma az az általános álláspont, hogy nem hallgatta el, tőle függetlenül újból felfedezte ezt a megoldást. Miről van szó? Milyen problémáról? Hát kérem szépen, nehogy azt higgyük, hogy a bolygók mozgásáról van szó, és onnan ered a megoldás, hogy a nap van a középpontban. Nem, a hold mozgásáról van szó. És ha megnézzük a Kopernikuszi és a Ptolemaiosi rendszert, akkor van egy pont, amiben közösek. Mind a két rendszerben a hold a Föld körül kering. Tehát a Kopernikuszi rendszer ott ért el a Ptolemaioshoz képest legnagyobb pontosságot, a legnagyobb előrelépést, ahol megmaradt a keringés földközéppontúnak a hold esetében. A nagy probléma az volt a Ptolemaiosi rendszerben, hogy a rendszer alapján a hold mozgását viszonylag jól elő lehetett jelezni, de e rendszer alapján, a Ptolemaiosi rendszer alapján a holdnak néha felakkorának kellett volna látszódnia, mint amilyennek általában látszik máskor még egyszer akkorának. Tehát a holdnak egy ilyen 1, 2, 3, 4, tehát 2-nek a fele 1, duplája 4, nagyságú méret ingadozást kellene mutatnia, hogyha a világ úgy van elrendezve, hogy az a Ptolemaioszi rendszer leírja. Ez volt a nagy probléma, és ezt megoldotta egy arab csillagász, és tőle függetlenül Kopernikusz is beiktette a rendszerébe. Egy matematikai, ügyes matematikai megoldással küszöbölte ki ezt a problémát. Magyarán egy ügyes matematikai trükkel visszaadta a hold pontos mozgását úgy, hogy eltűnt ez a méret ingadozás, a látszó méretnek ez az ingadozása. Hát könnyű belátni, hogy itt aztán abszolút mindegy, hogy napközéppontú vagy nem napközéppontú a rendszerben a hold, az mind a kettő rendszerben megmarad, ugye földközéppontú keringési pályán. Ugye a Merkur és a Vénusz keringésének a naphoz kötöttsége. Ezt a rendszer, a Kopernikuszi rendszer megmagyarázza a Ptolemaioszi rendszerrel szemben. Másrészt, amit úgy szoktak megfogalmazni, hogy tényleges fizikai jelentése van a méretarányoknak, a bolygópályák közötti méretarányoknak Kopernikusz rendszerében, Ptolemaiosz rendszerében ilyen nincsen. Ezt most hosszú lenne elmagyarázni, ebben nem akarok belemenni, de a könyvben meg tudják nézni, vagy interneten esetleg. Tehát az egyik a Vénusz és a Merkur pályának a naphoz kötöttsége, a másik a tényleges méretarányok. Amíg Ptolemaiosznál a méretarányok közömbösek, itt a méretarányoknak úgy szokták fogalmazni, hogy fizikai jelentősége van. És a harmadik eredmény, hogy tényleg ebben a rendszerben nincsenek ekvánsok. Azaz, az az állításom, hogy a Kopernikuszi rendszer nem pontosabb, mint a Ptolemaiosi rendszer, akkor teljes, ha hozzátesszük annak ellenére, legalább annyira pontos körülbelül, mint a Ptolemaiosi rendszer, hogy nincsenek benne ekvánsok. Tehát bizonyos értelemben az, hogy a Kopernikuszi rendszer nem pontatlanabb, mint a Ptolemaiosi rendszer, az egy nagy erénye a Kopernikuszi rendszernek, mert ezt úgy érte el Kopernikusz, hogy nincsenek benne ekvánsok. És íme itt egy új rendszer, ez a matematikai csillagászok számára nagyon lelkesítő volt. Az volt benne lelkesítő, hogy egyenrangú a rendszer a Ptolemaiosi rendszerrel, és hogy úgy, 1500 év után egy új rendszerünk van, és ezért persze, hogy lelkesen elkezdték vizsgálni ezt a rendszert, és elkezdték használni. És nagyon lényeges, erről sem szoktak tudni, hogy már a Ptolemaiosi rendszer ideben, de ebbe se akarok most nagyon belemenni, már a Ptolemaiosi rendszer esetében is felvetődött, hogy a Ptolemaiosi rendszer esetleg nem a dolgok tényleg leírását, tényleges képét adja, csak egy matematikai eszköz, amelynek segítségével hát kiszámíthatjuk a bolygók mozgását. Tehát ez már a Föld középpontú Ptolemaiosi rendszernél felvetődik, és nem azért találják ki ezt a gondolatot, hogy így a napközéppontú rendszert elfogadják. Kopernikuszt követő csillagászok egy része ugyanehhez a formulához, ugyanehhez az elképzeléshez kapcsolódik. Ők úgy gondolják, hogy az, hogy a kopernikuszi rendszerben a nap van a középpontban, nem jelent semmit a világ tényleges rendjéről, rendjével kapcsolatban, nem mond nekünk semmit a világ tényleges rendjéről. Ez egy számítási eszköz, egy jó rendszer, ezt kell használnunk, mert jó benne számolni, és lehet fejleszteni tovább, de nem kell elhinnünk azt, hogy a világ tényleges fizikai rendjében, a tényleges természeti rendben a nap van a középpontban. Azaz, a kopernikuszi rendszer szinte minden matematikai csillagászt lelkesít, de nem minden matematikai csillagász fogadja el azt, hogy a nap van tényleg a természet középpontjában. Sokan a kopernikuszi rendszer csak úgy fogadják el, mint számítási eszköz, de így elfogadják. És Kopernikusz sikere, közismerté válása összefügg erősen azzal, hogy a csillagászok így elfogadják ezt a rendszert, függetlenül attól, hogy a napot tekintik-e középpontúnak, vagy nem, a világ tényleges rendjében. Azaz nem igaz az, hogy a Föld középpontúsághoz való ragaszkodás a csillagászaton belül Kopernikusz elutasítását jelentette. Sokkal bonyolultabb a tudománytörténet. Az a csillagász, aki talán a legtöbbet tette Kopernikusz elméletének általános elfogadásáért, egy Reinhold nevű német csillagász kitartott a földközéppontuság mellett, de ezzel együtt elismerte azt, hogy csillagászati matematikai szempontból a kopernikuszi rendszer jobb, annak a segítségével kell kiszámolnunk a bolygók mozgását, és táblázatokat készített Kopernikusz alapján. És ezek a táblázatok olyan pontosan, precízen voltak kiszámolva, hogy miután megjelentek, már senki sem használt Ptolemaioszon alapuló táblázatokat. 1551-ben jelennek meg ezek a táblázatok. Még előttünk állt a Kopernikusszal kapcsolatos hatalmas nagy egyházi vita, még 50 év volt odáig, de 1551-től kezdődően már senki sem használt Ptolemaioszi táblázatokat, mindenki kopernikuszi táblázatokat használt. Érdemes végig gondolnunk az eddig belénk súlykolt formuláknak a igazságát, vagy hamisságát. És akkor menjünk tovább. Most, ha az ember mai szemmel néz erre az egész történetre, akkor persze rögtön világossá válik számára két dolog, csak furcsa módon nem szokták fölhívni a figyelmet. Hát az első dolog, ami mai szemmel nézve teljesen világos, az az, hogy miért nem lett lényegesen pontosabb Kopernikusz elmélete, mint Ptolemaiosz elmélete. Egyáltalán várható volt az, hogy pontosabb legyen Kopernikusz elmélete? A válasz az, hogy nem. Nem volt várható. Mai szemmel nézve nem volt várható. Kopernikusz számára talán várható volt, de mai szemmel nézve nem várható. Miért nem? A Ptolemaiosi rendszer azért volt olyan bonyolult, amilyen bonyolult volt, mert a Föld volt a középpontban, nem a nap. Ha így lett volna, akkor nyilván Kopernikusz rendszerének egyszerűbbé kellett volna válnia. De ha a Kopernikusz rendszer nem vált egyszerűbbé lényegesen, mint a Ptolemaiosi rendszer, és nem is vált pontosabbá, akkor ebből fordítva is visszakövetkeztethetünk, hogy akkor nem az volt az igazi probléma, hogy mostan a nap mozog-e vagy a Föld. Nem az volt az igazi probléma, hogy a két égitest közül melyik van a középpontban, ez is egy probléma volt, de itt volt egy sokkal mélyebb probléma, és emiatt volt a bonyolultság. Tudjuk már ma, hogy mi volt ez a probléma. A bolygók nem tökéletesen egyenletes körpályákon keringenek, illetve úgy fogalmazhatunk, hogy a bolygók mozgása sokkal egyszerűbben leírható, hogyha nem tökéletes egyenletes körpályán való mozgást tételezünk fel. Ugye hát Kepler ellipsiséjére kell gondolnunk. Ennyiben tehát Ptolemaiosz és Kopernikusz rendszere közös volt, és ez a közösség, ami ebben nyilvánult meg, közös fogyatékosság volt. Ugye egyik sem jutott el az egyszerű keplekli ellipsisekig, meg sem közelítette azokat. És pont így a kepleri ellipszisekre gondolva értjük meg az ekvást is. Ugye amikor Ptolemaiosz kimozdítja a tökéletesen egyenletes mozgás viszonyítási pontját a középpontból, akkor valahol egy kicsit aszcentrikussá teszi ezt a struktúrát, és Kepler törvényei szerint hol van a mozgásnak a tulajdonképpen viszonyítási pontja, ugye az ellipszis gyújtópontjában, tehát nem az ellipszis geometriai középpontjában, hanem kijebb a gyújtópontban. Ahogy az ekváns kicsit kimozdul a középpontból itt Ptolemaiosznál, ebben mai szemmel nézve fölsejlik a kepleri törvény. Azt lehet mondani, hogy Ptolemaiosz valami bevisz öntudatlanul a kepleri törvényből a rendszerébe, amikor bevezeti az ekvánst, Kopernikusz ezt kiírtja belőle. És érdemes még egy dolgon elgondolkodnunk e tekintetben. Ha Arisztarkhosznak igaza lett volna, és értékelhető az Arisztarkhosz elmélet, azaz igaz lenne az, hogy a nap van a középpontban, mindennek a középpontjában, és minden bolygó a nap körül kering, meg a Föld is tökéletes egyenletes körmozgásra egy napközéppontú körpályán, és ennyi a kozmosz, akkor ugye azt látjuk, hogy a középponton van a nap, és akkor nap körül kering a holdat leszámítva, most a holdat hagyjuk, a nap körül kering ugye a Merkur, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz és a külső csillagszféra, de azt hagyjuk el, akkor ugye itt összesen a Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, ugye ezt a hatot ismerték a görögök. Hat körre van szükség. Hat tökéletes körre, a hetedik kör ugye a hold, ami a Föld körül kering, akkor hét körünk van. Bebizonyítható, és ezt mindenki otthon végigszámolhatja geometriailag, hogyha ilyen lenne a kozmosz rendje, akkor egy Ptolemaioszi rendszerben plusz öt kör, tehát 12 tökéletes kör elég lenne. És 12 tökéletes körpályával a Ptolemaioszi rendszer ugyanolyan pontos lenne, tökéletesen pontos, mint az Arisztarkhoszi rendszer 7 körpályával. Tehát, ugye ha Arisztarkhosznak igaza lett volna ebben az értelemben, ha tényleg az a kér tökéletes körpályákon keringenek a nap körül a bolygók, és csak az a tévedés, hogy hát a Földet rakta oda a Ptolemaiosz, akkor 12 körrel tökéletes rendszert alkothatott volna. Tehát az egész probléma nem igazán ez. Ahhoz, hogy eljussunk Kepler ellipszis fogalmáig, ahhoz kellett a kopernikuszi fordulat, de nem volt elég. Kopernikuszból nem lehet tovább lépni Keplerhez, amennyiben ugye Kopernikusz eltüntette az ekvánsokat és a tökéletes körpályákhoz ragaszkodik, de a kopernikuszi rendszer egy olyan lépést tett, amelynek segítségével a körpálya eszme elvetése esetén tovább léphetünk. Csak hogy itt felvetődik egy igen nagy probléma. Miért vetnénk el a körpálya eszmét? Csak a körpálya eszme segítségével sikerült olyan rendszert alkotni, amelynek segítségével előleg kiszámítható a természet bizonyos viselkedése, ugye a bolygók mozgása. Ilyen rendszer korábban nem volt, a körpálya eszme igazából bevált, jó volt, és természetfilozófiai is nagyon szép volt, összefüggött mind a platonikus gondolkodással, a pitagoras gondolkodással, és belépett a keresztény gondolkodásban is. Egyszerűen nem volt ok a körpálya eszme elvetésére. Vagy ha valaki csak úgy gondolt egyet, most erre nincs megint idő, a könyvemből kiderül, vagy a könyvből kiderül, hogy mondjuk Bruno elveti a körpálya eszmét, de ha elveti a körpálya eszmét, a tökéletes mozgás eszmét, akkor nincs értelme tovább számolni. Akkor hogy jut el mégis Kepler az ellipszisig? Hát kérem szépen, Kepler meg van győződve arról, hogy a nap van a középpontban, egyrészt, tehát ennyiben is Pitagóreus Kepler, meg van győződve arról, hogy a világ egyetem harmóniájához az tartozik, hogy a nap legyen a középpontban, a tüzes nap, a legtisztább anyagból lévő égítest, a tűzből lévő égítest. Másrészt kiváló matematikusként szeretné azt be is bizonyítani, hogy igenis a napközéppontú leírás az sokkal jobb, mint a földközéppontú leírás. Lelkesedik Kopernikuszért, hiszen a napot rakta a középpontba, de mint matematikus is lelkesedik Kopernikuszért, hiszen ebben a rendszerben úgy érzi, hogy jobban lehet gondolkodni, és előrébb lehet jutni, mint a kopernikuszi rendszerrel. Tehát ez a lényeg itt Keplernél, hogy Kepler tehát matematikusként Kopernikusz rendszerében gondolkodik már a tökéletes körpálya mozgás eszméje alapján, mert hisz a kozmosz harmóniájában, matematikai rendjében. Kepler a pitagórusok követője. Ennek a Keplernek rendelkezésére áll egy hatalmas nagy adatállomány, egy olyan adatállomány a bolygók mozgásáról, ami korábban soha nem volt. Ezt Tycho de Brahe dolgozta ki. Tycho de Brahe, aki egy kompromisszumos megoldást javasol a Kopernikusz vitára, egy olyan rendszert, ahol a Föld van a középpontban mozdulatlanul, a Föld körül kering a Nap, de az összes többi bolygó már a Nap körül kering. És Tycho de Brahe annak érdekében, hogy ennek a rendszernek a általa vélt igazát bebizonyítsa, rengeteg csillagászati megfigyelést végez. És ő az első olyan csillagászati megfigyelő, aki a késő középkor és a reneszánsz összes technikai vívmányát és eszközét felhasználja annak érdekében, hogy minél pontosabb csillagászati megfigyeléseket lehessen végezni. Ezáltal, és ez nagyon fontos, Tycho de Brahe a távcső előtti csillagászati megfigyelések tekintetében a lehető legnagyobb megfigyelési pontosságot éri el. Bizonyítható, hogy távcső nélkül, emberi eszközökkel, emberi szemmel nagyobb pontosságú megfigyeléseket nem lehet végezni, mint amit Tycho de Brahe végzett. Már most a csillagászat egészen Tycho de Braheig a hagyományos görög megfigyelési eszközökkel dolgozott, ezeket így úgy tökéletesítette, de lényeges, a pontosság tekintetében lényeges változás nem történt, valamivel több adat gyűlt össze. Tycho de Brahe azt lehet mondani, hogy szinte ipari módszerekkel, számtalan munkatársal, nagy mennyiségben állítja elő a csillagászati megfigyeléseket az általa kidolgozott minden eddiginél pontosabb műszerekkel. Hatalmas adat gyűlik össze, és szüksége van egy matematikusra, aki ezt földolgozza, és ez a matematikus Kepler őt veszi magához, és halálos ágyán, mert meghal egy betegségben, megígérteti Keplerrel, Keplerre hagyja ezt az anyagot, és megígérteti Keplerrel, hogy felhasználja a megfigyelését annak érdekében, hogy bizonyítsa az ő rendszerének az igazát. Tehát a Föld van a középpontban, a Föld körül kering a Nap, és a Nap körül kering a többi bolygó. Na most Kepler örökli ezt a hatalmas rendszert, és már is hozzákezd ugye a napközéppontú rendszer alátámasztatásán dolgozni. Ennyiben hűtlen Tycho de Brahehez, annyiban hűséges hozzá, hogy végülis az ő nagy megfigyelés állománya alapján oldja meg végül is a bolygó mozgások rejtélyét, ugye a kozmosz titkát, ahogy ez megfogalmazódik a számára. De hogyan jut el ehhez a felfedezésekhez Kepler? És itt most erre nagyon érdemes odafigyelnünk. Kepler ugye Tycho de Brahe eredményét is felhasználva Kopernikusz rendszerét vizsgálgatja. Kepler számára sem a pontosság itt a lényeg. Kepler a világegyetem harmóniáját, a kozmosz harmóniáját keresi pitagórikus alapon. De ő számára ahhoz, hogy a harmónia meglegyen, ő úgy gondolja, hogy a matematikai leírás az csak egy eszköz a harmónia feltárására. Ha a matematikai leírás szép is, de nem pontos, akkor még nem találtuk meg a kozmosz harmóniáját. Csak akkor teljes a harmónia, ha a matematika és a kozmosz között összhang van. A leírásomnak meg kell felelni a kozmosznak. Ha megfigyelések eltérnek ettől, akkor nincsen összhang. Ezért Keplert érdekli a pontosság, de csak a kozmosz harmóniájának keresése szempontjából. És tudja azt, hogy Tycho de Brahe megfigyelési eredményei sokkal pontosabbak, mint a korábbi eredmények, és így kezdje el elemezni Kopernikusz rendszerét, és megpróbálja közelebb vinni a megfigyelésekhez, abban bízva, hogy így talán megtalálja a keresett harmóniát. Ennek részeként mit tesz Kepler első lépésben? Kérem szépen! Újra bevezeti az ekvánsokat, és ezáltal az, amiért Kopernikusznak fontos volt az egész reform, az Kepler számára semmivé válik, egyszerűen áthúzza a kopernikuszi követelményt az ekvánsokkal kapcsolatban. Ami miatt Kopernikusznak értelme volt ezt a rendszert megalkotni, az Kepler megsemmisíti. És milyen eredménnyel jár az ekvánsok bevezetése? Az ekmások bevezetése Kepler számára a pontosság jelentős megnövekedését hozza. Tehát ki kell mondanunk azt, hogy ha az eredeti kopernikuszi rendszer nem is volt pontosabb a Ptolemaiosi rendszernél, ugye ezt már utaltam rá, hogy ezt legalább ekmások nélkül érte el. Ha bevezetjük az ekmásokat, mint Kepler teszi, akkor viszont már a nem kopernikuszi rendszer, csak a kopernikuszi rendszerből létrehozott ekmásokat tartalmazó rendszer, az már pontosabb lesz, mint a Ptolemaiosi rendszer. Azért mondom azt, hogy nem kopernikuszi rendszer, hiszen Kopernikusz éppen az ekmások ellen alkotta a rendszerét, ha belerakom az ekmásokat, akkor az illetlenség kopernikuszi rendszernek nevezni. Ez egy napközéppontú rendszer, amely Kopernikusz nyomán alakult ki az ekmások bevezetésével. Tehát Kepler számításaiban az ekmások bevezetésével egy olyan rendszerhez sikerül jutni, amelyén máron jóval pontosabb, mint a Ptolemaiosi rendszer. Ez egy nagy előrelépés a csillagászok történetében. Sőt, annyira pontos így ez a rendszer, hogy a régi hagyományos mérési pontosságok alapján nem is lenne értelme nagyon küszködni a további pontosítással. Kepler azonban tudja azt, hogy Tycho de Brahe kb. 4-szer pontosabb adatokat szolgáltatott, mint a korábbi adatok. Ha nincs Tycho de Brahe adatbázis, akkor a korábbi adatok alapján azt mondhatná, hogy megállok, gyönyörű pontosságot értem el. Ez csoda, hogy ennyire pontos már ez a rendszer szinte. Viszont Tycho de Brahe adatai alapján elégedetlen ezzel a pontossággal. Miért? A gyakorlati felhasználás szempontjai miatt elégedetlen? Nem. A gyakorlatban nincs ilyen pontosságra szükség. Ő a kozmosz harmóniáját keresi. És addig próbálkozik, addig kísérletezik a Marx pályájának a számításával, a tökéletes körpálya eszme alapján, új körök bevezetésével, a körök áthelyezésével, míg a töprengése során a vázlat füzetében, ami fönnmaradt, leírja, hogy úgy tűnik, mintha Marsnak a pályája ovális, tojásdat alakú lenne. Itt jelenik meg először Keplerben az, hogy talán mégsem körpályáról van szó, de ezután utána a következő lépés, mit tesz Kepler? Ezt az ovális körpálya alakot megpróbálja epiciklusokból és excenterekből összerakni. Mert itt az a lényeg, nem az a lényeg, hogy most közvetlenül milyen alakja van a pályának, hanem hogy föl lehet építeni epiciklusokból és excenterekből, és még körülbelül 3 évig próbálkozik az epiciklusokkal, excenterekkel, körökkel, még egyszer csak eljut az a tételnek a kimondásához, hogy a bolygók azok ellipszis pályát keringenek. És igazából itt történik meg a Ptolemaiosszal való szakítás. Kepler már nem a újkor Ptolemaiosszal, hiszen föladja a körpálya rendszert, és valami egészen más rendszert ad, föladja a pitagorosok eszméjét, ezt a végtelenül sikeres és termékeny eszmét, és ellipszis pályákat vezet be. És akkor itt fejezném be az előadást egy nagyon fontos összegző gondolattal. Lehet azt mondani, hogy Kepler valóban szakít a pitagorosokkal, és megsemmisít a pitagórius csillagászatot. Hát mereven, felületesen nézve lehet ilyet mondani, hiszen elveti a körpálya eszmét. Valójában azonban beteljesíti a pitagórius eszmét. A pitagórusok alapeszméje, a körpálya eszme mögött az van, hogy tökéletes harmonikus mozgás van az égen, és ez a tökéletes harmonikus mozgás matematikai mozgás. A körpálya eszmében ennek a konkrét megjelenését látjuk. Azt lehet mondani, hogy Kepler csak annyiban korrigálja a pitagórusokat, hogy a pitagórusok tévedtek ugyan Kepler szemszögéből nézve, hogy a tökéletes harmóniát a körpálya eszmében látták, a körpálya mozgásokban látták, de abban nem tévedtek, hogy a tökéletes matematikai harmónia jellemzi a kozmosz mozgását. Mert vajon nem gyönyörű és tökéletes harmónia az, hogy tökéletes ellipszis pályákon keringenek a bolygók? És vajon nem megdöbbentő harmónia, hogy ennek az elliptisnek az egyik gyújtópontjában van a nap, és nem megdöbbentő harmónia az, hogy ugye érvényes az a törvény, hogy a bolygók ugye a keringésük során azonos idő alatt azonos területet súrolnak, és így lehet kiszámítani a sebességingadozást. A látszó, az elliptis pályán keringenek a bolygók egy tökéletes geometriai pályán, az elliptis gyújtópontjában az egyik nap, és ráadásul ez a látszólag hol gyorsabb, hol lassabb keringés is egy törvénynek tesz eleget. Tulajdonképpen egy gyönyörű matematikai harmóniát talál meg Kepler, azt a titokzatos égi harmóniát, amit a pitagórusok is kerestek, Kiderült, hogy ez nem a tökéletes szférák és a tökéletes körpályák harmóniája, hanem a tökéletes ellipsziseknek a Kepler törvények szerinti matematikai harmóniája. Tehát a pitagóreus eszme, hogy matematikai harmóniája van az égitestek mozgásának, ez Kepler esetében megőrződik, és mintegy beteljesedik, mert tényleg megjelenik ez a harmónia oly formában, hogy most már teljesen összhangban van a megfigyelésekkel. És Kepler az, akinél aztán véget ér ez a görög csillagászat története, a maga közvetlenségében, de oly módon, hogy éppen a görög csillagászat, matematikai csillagászat alapeszméjét, a harmonikus kozmosz eszmét őrzi meg és realizálja Kepler elméletében. És akkor menjünk egyet tovább, és így zárnám az órát. És vajon Newton törvénye az általános tömegvonzásról honnan ered? Tudjuk jól, hogy a Kepler törvények elemzéséből vezeti le Newton a gravitációs törvényt és az általános tömegvonzás törvényét, tehát azt a törvényt, amely szerint nem csak itt a Földön a szabad esés történik a gravitáció alapján, hanem e szerint keringenek az égitestek is. A Kepler törvények alapján. Ha nincsenek Kepler törvények, akkor Newtonnak nincs honnan levezetnie a maga törvényeit. És az újkori fizikát ugye Newton alapozza meg, Newton nyomán fejlődik ki az újkori fizika, amely minden más újkori természettudománynak a bázisa, és valamilyen módon ugye a Newtontól elindult fejlődés teljesedik be a 20. századi fizikában is. És akkor már is kirajzolódik előttünk a vonal, pitagóreusok, körpálya eszme, Ptolemaiosz, Kopernikusz, Kepler, Newton és a modern tudomány. Itt egy nagyon komoly és mély vonulat húzódik végig, a háttérben valahol a harmonikus kozmosz eszméje áll, de nem általában a harmonikus kozmosz eszméje, hanem a matematikai értelemben pontos és harmonikus kozmosz eszméje. És gondoljunk bele abba, hogy a mai fizikának, kvantummechanikának, relativitáselemeknek, csillagászatnak egyáltalán nem lenne semmi értelme, hogyha nem az lenne a feltételezés, hogy vannak bizonyos egyszerű, matematikai és leírható törvényei a természetnek, amit kutatnunk kell. Erre épül a modern természettudomány is, és ez az eszme pitagórosoktól ered, és így hagyományozódott át Ptolemaioszon, Kopernikuszon, Keplerre, Newtonra át napjainkig. Túl az, akkor most véget ért, és köszönöm szépen.
Következő műsorunk Rádióegyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Székely László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról, a tudományos gondolkodás története, a kopernikuszi fordulat. A felvétel 2004 őszi félévében készült.